A Drómosz ülése kora reggel kezdődött. Hosszú, alacsony asztalok mellett ültek a birodalom legfőbb hatalmasságai, a kancellária osztályainak vezetői, a Bizáncban lévő kormányzók s a palota fő eunuchjai. Kívül vártak a titkárok, a szekreti koszhok, mindegyikük kis ezüstkeréken gördülő kocsira rakta fel azokat az irattekercseket, melyekre a tanácsnak talán szüksége lesz. A kezdet mindig a régi Róma volt, az ősi urzbeli pergameneket féltően őrizték a levértárak. Az okmányokat Róma alapításától, majd a világ kezdetétől keltezték, az újabbakon már megjelölték, hogy hány év telt el azóta, hogy Krisztus megszületett. A titkárok, eunuchok, osztályvezetők tudták, hogy ez a lényeg, a gépezet alig hallható pontos mechanizmusa, mely mellett majdnem mindegy, hogy ki a császár, bölcs-e, pazarló-e, asszony vagy férfi, Marcus Aurelius Pocas, Nagy Bazile, vagy Caracalla, vagy talán az esztelen Zoé. A hivatalnokok mesterségük fakó arcszínét viselik, ők zárják le a birodalom titkát, várják a nagy napot, míg érettük üzen a Drómosz logateája, elővehetik a ládikából a pergamentekercseket, megindulnak a Szent Császár felé. Mánuel halkan olvasta az eléje nyújtott pergamenlapot. Szerette Nikefor írását, a bölcs és sokrétű öreg szavát, aki újból ott él, viaskodik a barbár Konrád városában, kovácsolja a legnagyobb szövetség tervét, melyet elérhet a birodalom. A hang halkan recsitált. Emlékezned kell arra, legkegyelmesebb uram, hogy kincstáradnak töménytelen drágasága hiába vándorolt messzi úton Párizs és Palermo felé. Követeid, akik onnan érkeztek, nem hoztak más magukkal, csak hiú reményt. A te fényes elméd emlékezik arra is, hogy igénytelen szolgált sohasem hitt egy percre sem abban, hogy a birodalom frigyet tud kötni a franciákkal s a normannokkal. Ám voltak mégis hiszékeny lelkek udvarodban, akiket elkápráztatott néhány üres szó. Talán valami ajándék is, akik fennen hirdeték, hogy Itaka szigetének serege, a mirmidonok hada egy táborba kerül. Mindez hiú remény, uram. Roger, aki Szicília királyának címezi magát, mohóságában Durazzo a tesszáliai birtokok felé tekint. S mennyivel jobb a franciák királya, aki fennen hirdeti, ám te tudod, uram, mennyit kell adnunk e nyugati legendákra, hogy Carolus Magnus ivadéka újjában mágikus erő van, mely érintésre meggyógyít bénát és beteget. Igen, uram, e hiú és gőgös Lajos úr talán nem lenne rossz szövetséges, de őt folytonosan ellene s a birodalom ellen ingerlik vér szerint való rokonai, a szentföldi latin fejedelmek. Francia Lajos csak akkor lehet melletted, ha az ő kedvéért mindenki mást megtagadsz, s úgy tiszteled őt, mint királyok felett álló királyt, akinek hatalma nagyobb, mint a nyugatiak császárái. Mindezt azért mondom, uram, bár ez nem az én feladatom, hogy latba vetvén alázatos szavaimat ítélj a hiszékeny lelkek felett, akik még máig is azt hirdetik a palotában, hogy görög, norman és francia egy frigyben egyesülhetne. Engedd meg, te legkegyelmesebb, hogy ezután rátérjek az én követségem dolgára. A minap beszéltem a Bambergi Ottóval, a tudós Freisingen püspökkel, aki talán a legbölcsebb az itt élő latinok között. Ő Konrád úr vérrokona s belső bizalmasa. Vele megértjük könnyebben egymást, jobban, mint Konrád úrral, akit néha elfog az indulat, botot ragad, ezzel üti udvari embereit. Otto úr szava, Konrád szava, ha nem is azonnal, de beérik. Különösen az, amit a birodalomról beszél. Ő is úgy látja, hogy az impériumnak keleti s nyugati fele van. Én nem mondhatom azt neki most még, hogy mind a két fele a miénk. Hallgatok, mert ez az impérium érdeke. Otto úr beszélt a keresztesek készülődéséről, melyről annyi idő óta vannak híreink. A Clairvaux-i apád Bernát testvér levelet írt Konrádhoz, barancsolja, hogy ő álljon élére a nyugati seregeknek, bontsa ki a császári lobogót. Ám a németek királya kétségek között él. Ismeri népe szegénységét, a birodalom hercegeinek egymás iránti való gyűlölségeit. Nehéz bizony a szászokat, svábokat, bajorokat egy táborba hozni, békéltetni őket a cseh herceggel. Mindezt annyival is nehezebb, mert valamelyikük mindig frigyben él a német király ellen, a magyarokkal is. A magyar ügyekről fényes elméd újból láthatja, hogy mi elhamarkodott volt Palai Logosz úrnak s a tiszteletre méltó János presbiternek véleménye, aki a birodalomhoz akarta hozzákötni a francia és normann szekeret. Ottó püspökkel beszéltem a pannonokról is. Láthatólag nem szereti őket, de elismeri vitézségüket. Királyuk Géza rövid hónapokkal ezelőtt oly hatalmas csapást mért az osztrák hercegre, mondják, hogy hír szerint 20 000 jó páncélos német lovak teste feküdt a csatatéren. Azóta hord Géza lovagi sarkantyút, s követei hirdetik, hogy királyuk, Árhiregnum ura, országában ő épp olyan császár, mint az imperátor saját birodalma területén. Ezek után tudd meg, hogy a vitézi ország ura szövetségi tervel fordult Lajoshoz és Rogerhez is, ellened. Gyermekek kezét ajánlják, hír szerint már meg is történt egy készfogó a palermói Capella Palatinában. Szabad-e, uram, Polibioszt idéznem, amit ír a gyűrűbe került eddig egymásra acsarkodó ragadozók veszedelmes összefogásáról. Így vagyom most is. Géza ellenünk köti a szövetséget, mert fél Borisztól, akit felváltva támogat a bizánci udvar, s maga Konrád király is, hisz mindkét udvarnak azt ígéri a nemes herceg, hogyha győz, felajánlja Hűbérül Pannoniát. Ezek után Géza király szövetséget keres, melyhez ellene s Konrád ellen megtámaszthatja magát. A magyar regnum ügye mutatja, hogy nincs más utunk, csak az, hogy Konráddal együtt megépítsük a hidat. Ez az egyetlen szövetség, mely most biztosítja a birodalom érdekét. A németek királyának hadai ott állnak Itália földjén, megkötik Rogert, mert Konrád maga is fél Rogertől. A német földeken kell átmenniük a francia hadaknak, ha a Szentföldre indulnak. Te ismered, uram, a francia bárók szándékát, hogy szívesebben támasztanák létráikat Bizánc falához, mint Ascalon várának pogány bástyáihoz. Ellenük csak úgy védekezhetsz, ha ugyanakkor Konrád német vitézei is itt vannak, mi nálunk, a franciák serege ellen kijátszhatod a te utonokat. A márványteremben halálos csend honolt, míg Mánuel olvasott. Mindenki a császár arcát kémlelte, redőit, ajkavonalát, szemejárását. Hatalmas érdekek ütköztek meg. A német s a normann-francia szövetség ott állt a válaszúton. A Drómos logoteája, akinek kezébe összefutottak a külországokkal való ügyek, ott állt, alázatosan begörbített derékkal ura mellett, reszketett attól, hogy egyetlen szó vagy indulat összezavarhatja a finom játékot, melyet a kancelláriákba játszanak. A logotea vár, míg a vastag tekercset leteszi a Bazileusz. Nikefort ismerik, híve a nagybirodalomnak, Róma ködében él, hiszi, hogy újból Bizánc alatt egyesül az egész világ. A császár bízik benne, látszik az arcán. Az arc kedvetlen, fiatal, gondterhelt. Felnéz és kérdi. Hol van most Borisz? Utolsó hírem szerint fél esztendeje már, hogy elhagyta a birodalmadat. Branicevónál látták, a várparancsnoka segítette, hogy átmehessen a túlsó oldalra. Valahol ott bujdokolhat most a nyugati magyar Limes körül. A hírek egymásnak ellent mondanak. Jók vagy rosszak? Kezdetben jók voltak. Az osztrák fejedelem segítette, csapatokkal rátört egy királyi várra, melynek Pozsonya neve. A vár Borisz kezébe került. Miért csak most mondod nekem? A hír elég súlyos ahhoz, hogy éjjel is felköltsenek vele? Mindez messze volt még, a hírek nem biztosak, de úgy mondják, Borisznak nem volt elég embere, ami sarcot a várban összeszedett, azzal elindult új csapatot gyűjteni. Közben jöttek Géza és Belozbán emberei. A várban az osztrák herceg kapitányai ültek. Elfogadták Géza aranyát, kinyitották a kapukat. Így megint nincs Borisznak talpalatnyi földje sem az országban, mely valaha apjáé volt. Nem is harcolhatott érte? Egy udvarbéli, aki évente kap tőlünk ajándékot, azt írta, hogy nem volt Pozsonyban harc. Nem dúlták fel sem a várost, sem a várat. Jöttek és mentek, s Borisz ütközet nélkül vesztette el a várat s az országot. Merre tűnhetett el? Örökösen úton van, járja a föld fejedelmeit. Talán azt reméli, hogy Konrád akarja megtámadni a magyarok országát. Sógorság vonja össze a két királyt. Úgy halljuk, magyar Zsófia kisírta két szemét, oly szívtelen volt hozzá a mátka, Konrád fia, Henrik herceg, s az udvar nem védte meg. A herceg kisasszony egy távoli kolostorba menekült, melynek Admont a neve. Ezentúl már csak Krisztus a mátkája. Ezen bomlott fel Géza és Konrád egysége? Nem bomlott fel, de nincsenek Frigyben. Konrád fájlalja a keleti törzse pusztulását, a 20 000 vértest, aki ott hevert az osztrák csatamezőn. A kötelék lazul. Mikor írtunk levelet Konrádhoz? Mióta elment Nikefor, nem parancsoltat, hogy készüljön új követ. Manuel hallgatott, tenyerébe temette fejét. Halálos csend szállt rá a tanácsra. A császár hangja egészen halk volt, amikor beszélni kezdett, s mégis ez a hang egyszerre uralkodott mindenki felett. Úgy gondoltam, hogy megerősítjük a dunamenti témákat. Minden pontot, ahol a birodalom érintkezik a magyarokkal. Dalmáciától kezdve Illírián át a Rácz vidékekig. Mindenütt várak épüljenek. Figyeltessétek a szerb zsupánokat. Papok menjenek hozzájuk, s vigyenek aranyikonokat. Próbáljátok meg Belosz urat. Ő is Rácz vérből származik. Testvérét, öcseit ismeri a kancellária. Próbáljátok meg Beloszt, s Rácokat leszakítani Pannonia hűségéről. Papok menjenek, és menjen arany. Uram, nincs sem Belgrádban, sem Barancsban erős kéz, mióta úgy parancsoltad, hogy a dunai témákból hívjuk vissza a kormányzót. Nagy uram, Kontos Stefanos talán alkalmas lenne. A várakkal, táborokkal, utakkal legyetek tavaszra készen. Felemelem a hercegség rangjára Belgrádot és a dunai vidékeket. Minden támogatást megadok, de tudni akarom mindig, mi történik arrafelé. Igen, mondod, hogy nincs kormányzó a témában. Olyan valakit szeretnék, aki közel áll hozzám, megbízok benne, vér a véremből van, aki egy a birodalommal. A tanácsosok egymásra néztek. A nagy Logatea meghajtotta fejét. Bölcs vagy, nagy uram, tudod már, kit akarsz. Andronikosz hercegre gondolok. Fiatal még talán ahhoz, hogy válogatni tudja a háború és a béke szavát. Tudom, Kilikiára gondolsz, amikor vissza kellett vonulnia az ikonumi szultán elől, de Andronikosz majdnem testvérem. Kívánom, hogy újból próbálja meg szerencséjét. Ha kell, a legjobb vezéreket küldöm el vele. Hatalmat kap a kezébe. Úr lesz, a latinok őrgrófnak mondják azt, aki így védi birodalmunkat. Így hát védje, stágítsa északon a birodalmat, Andronikosz úr. Mikor indulna a herceg, s hiszed-e, uram, hogy ő is el akarja hagyni a palotát? A birodalom így kívánja. Ilyenkor egy Komnenosznak nem lehet több szava. Kinézett az ablakon, jelezve, hogy berekesztette a tanácskozást. Ilyenkor feloldódik a szoros illem, a tanácsosok egymást látogatják, papírokat göngyölnek ki, a terem megtelik halkzsongással. De most folytott és füllett volt a levegő. A főméltóságok egymás arcán próbáltak olvasni. Mindenki találgatta, mivel bánthatta meg most az egyszer íj halálosan az elnéző, mindent megbocsájtó császárt, az udvar rossz szelleme, a csodálatos Andronikosz.